Sziasztok, ez itt az Etológusok Podcast.
Mai beszélgetésünk apropóját az adja, hogy most jelent meg egy cikk az ELTE Etológia Tanszék kutatói, Turcsán Borbála és Bognár Zsófia közös első szerzőségével, a Giro Science nevű neves szakmai folyóiratban.
Az adásban kiderül, hogy a kutyák öregedése hasonlít-e az emberek öregedéséhez, és ha igen, mit tudhatunk meg belőle? Vezethet ez a tudás terápiás megoldásokhoz? Annyi kérdés, de vajon mennyi válaszunk van rájuk?
Elmerülünk az elménk mélyebb bugyraiban, vagyis utána járunk annak, hogy mi is az intelligencia, és hogy lehet mérni. Lehet-e mérni? És ha mérjük, akkor mit is mérünk? Turcsán Borbálát, az ELTE Etológia Tanszék kutatóját kérdeztük, legújabb tanulmányuk nyomán a kutyák és az emberek G-faktoráról.
A mikrofonnál Bőm Sára
és Zsíros László Róbert.
Hogy cseppentél bele ebbe?
Én mindig ezt akartam csinálni. Hát nekem konkrétan bizonyítékom van arról, hogy középiskolában én már hernyók viselkedését és morfológiáját mértem különböző környezeti körülmények között, és ebből tanulmányokat írtam.
A hernyó az elég kevés embernek társállata.
Hernyót lehetett otthon tartani ilyen mennyiségben, és hernyóban lehetett kísérleteket végezni, úgyhogy én hazahoztam egy csapat hernyót, kihagyta egy másik csapat hernyót a terepen, és méregettem őket minden nap vonalzóval.
Ezt kell elképzelni, hogy otthon volt egy hernyófarmod.
Kis teráriumom hernyókkal, ami természetesen ott ért véget, amikor a kis hernyók, ugye, ad egy, hogy 3 héttel később, mint társaik, hiszen jó melegbe voltak, bebábozódtak, majd lényegében bábozódás után fél hónappal ki is keltek, mert azt hitték, hogy vége van a télnek, ugyanis nem vittem őket ki a idegbe, hogy kimaradjanak, úgyhogy november végén szabadon öreztettem 3 lepkét, és ezzel egy kicsit akkor úgy gondoltam, hogy abba is adjuk ezt a kérdést.
Igen, felvethet etikai aggályokat.
Nem gondolkodott előtte az ember, hogy ezt valahogy át kellene teleltetni a szegény hernyócskákat, de szóval kb. Ezen a ponton én mindig is állatokkal akartam foglalkozni. Előbb-utóbb bejutottam biológusig, aztán utána onnan ide.
És hogy lett akkor a kutya a hernyó után a megfigyelések tárgya?
A széken azzal foglalkoztak, ez ilyen egyszerű.
De akkor azt tudtad, hogy etológia tanszék.
Én először egyébként nem is az a kutyás részre mentem, mert oda állítólag lehetetlen volt bekerülni, hanem elmentem a ürgésnyúlás csoportba, de oda meg konkrétan nem válaszoltak az e-mailre, amivel felkerestem őket, hogy szakdolgoznék, úgyhogy előbb-utóbb besétáltam egy ilyen kutyás megbeszélésre azzal, hogy én szakdolgoznék, és kell-e valakinek szakdolgozó, és valaki csak lecsapott rá.
És ennek már hány éve?
Hát most már lényegében 2006-ban történt mindez. Hát 18.
Mennyi beleszólásod volt, vagy hogy érzed, mennyi beleszólásod volt annak idején abba, hogy mit fogsz kutatni? Vagy mi volt az, ami felkeltette az érdeklődésedet, hogy na, mégiscsak jók lesznek a kutyák, a hernyók meg a ürgék helyett?
Hát én annak idején bármit kutattam volna, mi állat. Tehát annyira lényegtelen volt, hogy mi a téma, genetika, morfológia, viselked, mindegy, bármi, amit én csináltak egy állattal, azt én szívesen csináltam. Tényleg legendák kerengtek arról, hogy az etológia tanszékre milyen nehéz bekerülni, úgyhogy én azon a ponton, hogy bejutottam, én bármit, tehát engem nem érdekelt, hogy mi a konkrét téma, mindennek borzasztóan örültem. Úgyhogy igazából nem volt preferenciám, hogy mit szerettem volna nagyon kutatni kutyával kapcsolatban, úgyhogy így kezdünk viselkedés genetikával, de aztán sok minden más is terepre került persze.
És akkor így jutottatok el a mostani kutatásig is, ahol aminek az eredményeivel alátámasztjátok a kutyákban is a G-faktor jelenlétét, és ez, ha minden igaz és jól tudom, akkor ugye ez segíthet minket ahhoz a tudáshoz, hogy jobban megértsük a kutyák és az emberi intelligenciának is az evolúcióját és a hátterét.
Hát nagyon reméljük, hogy valaha jutunk ideig is. Egyelőre még csak azt tudom mondani, hogy ez egy ígéretes modell faj, hiszen ugye pont azért érdekes, mert a kutya rengeteg szempontból érdekes modellfaj volt eddig is. Tipikusan például kognitív szempontból is, bár eddig leginkább szociokognitív szempontból nézegették. De ugye mindazok az érvek, amik amellett szóltak, hogy a kutya mennyivel jobb, vagy mennyivel másabb, vagy mennyivel tud többet mondani mondjuk egy csimpánz modellnél, vagy egy egér modellnél, ugyanazok fennállnak jelenleg ugye kvázi az intelligencia kutatásban is. Tehát van az elmélet, hogy ugye azért, mert a kutya alkalmazkodott a mi környezetünkhöz és a velünk való élethez, ugye könnyen elképzelhető, hogy az ő kognitív folyamatai is hasonlóképpen kezdtek el szerveződni, hiszen ezt tette lehetővé, hogy ebben a környezetben jól tudjanak élni. Tehát lehetséges, hogy az ő kognitív szerveződésük hasonlóbb az emberihez, mint mondjuk a csimpánzé, akinek a természetes környezete nagyon-nagyon távol áll attól, ahol jelenleg tegénke tart.
Kicsit sokat káromkodtál itt az elmúlt néhány mondatban. Ki tudod ezeket fejteni, hogy mi az, hogy kognitív, mi az, hogy szociokognitív, mi a különbség ezek között? Csak azért, hogyha ezt hallgatja valaki, és menőzni szeretne majd péntek este a kocsmában, akkor tudja majd bedobni ezeket a szavakat megfelelően.
A kogníció az globálisan talán úgy definiálható emlékeim szerint a legegyszerűbb módon, hogy az információ megszerzése, tárolására és felhasználására való képességünk. Tehát, hogy minden egybe.
Pendrive.
Az nem szerzi meg, tehát ez az összes képességünk egyben, amivel mi monitorozunk a környezetünket, leszűrjük belőle az információt, elraktározunk magunkban, majd rájövünk arra, hogy ezt az információt milyen környezetben, milyen körülmények között, milyen funkcióra és hogyan használjuk fel. Tehát minden, amit mi az információval csinálunk, az a kogníció. Kognícióhoz tartozik. Ugye a kogníció egy rettenetesen sok különböző doménből, különböző képességből áll össze. Kicsit ebből a szempontból a személyiség analógia, ami sok különböző személyiségi egyből áll össze a kogníció, sok különböző kognitív doménből áll össze. Memória, tanulás, információfeldolgozás, figyelem, stb. Tehát, hogy egyiket verbális képességek is. És ugye a szociokognitív, tehát a szociális kognitív képességeink szintén egy nagyobb területe a kogníciónak, kognícióm belül, amivel a szociális információkat dolgozzuk fel, foglalkozunk velük, figyelünk rájuk, szűrjük ki, használjuk fel és értelmezzük. Beleértve a kommunikációs jeleket, amiket mások bocsátanak ki felénk, amiket mi bocsátunk ki mások felé, stb. Tehát ezek is mind információk, és ezeket is mi mind tároljuk, raktározzuk és felhasználjuk.
A kutyák meg
a kutyák természetesen ugyanezt csinálják, és
hogy kell megszagolni a másiknak a fenekét, meg csóválni.
Hát leginkább ugye az, arra voltak felhasználva annó a kutyák, hát nem felhasználva, ugye vizsgálva, ugye azokat nagyon érdekes vizsgálatok, ugye mennyire jól értelmezik az emberi különböző kommunikációs jelzéseket. Mutatást, fejfordítást, érzelemkifejezéseket, stb. És ugye ezek az ő szociális kognitív készségei, amivel jól tudott kooperálni az emberrel, hiszen egészen jól megértette, hogy az ember mit szeretne tőle, és ő erre rezonált, és az ember is megértette, hogy az állat mit szeretne cserébe, és így együtt tudtunk dolgozni. Ugye ezt tette őt kvázi nagyjá, ezt tette őt egy remekházi állattá.
És hogyan indultatok el, vagy mi volt az a pont, amikor elindult a kutatócsoport, hogy az intelligenciát a kutyákban is elkezdjétek figyelni, és egy hasonló G-faktort, majd kérlek ezt is fejtsd, hogy micsoda, megállapítsatok, hogy a kutyáknak is van.
Jaj, hát a fifikém olyan kis okos, nézzük már meg, hogy ez tényleg így van-e.
Hát az nem teljesen így indult, sőt, igazából az eredeti irányvonal sem az volt, hogy mi kutya, kvázi kutya intelligenciát akarunk keresni, sőt azt nem is találtunk egyébként, ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni.
Akkor köszönjük szépen a beszélgetést.
Tehát a dolog onnan indult, hogy mi az öregedést szerettük volna kutatni, és hát ugye már sikerült is. A kognitív öregedést, ugye abban is egy nagyon jó modellje a kutya az embernek, számtalan olyan párhuzam, paralel figyelhető meg a kutya öregedése és az ember öregedése között. Ami alapján azt tudjuk mondani, hogy a kutya vizsgálata nagyon-nagyon sokat segíthet minket abban, hogy megértsük, hogy az ember hogyan öregedik, de ez molekuláris módon, genetikai szinten és viselkedés szinten is le tudjuk szűrni ezeket a párhuzamokat, és ugye ezben az irányban folytak a kutatásaink, még 2016-ban kezdődött egy nagy ERC, European Research Council nagy pályázatának keretén belül a Kubigyenikő témavezetésével, és ennek a része volt ez a vizsgálat, és aminek a végén, ha nem is pont oda jutottunk, amit terveztünk, de egy nagyon érdekes irány sikerült lefognunk, ugyanis ennek a vizsgálatnak a keretein belül számtalan különböző kognitív tesztet végeztünk el idős kutyákkal, fiatal kutyákkal is, idős kutyákkal is, és ugye kíváncsiak voltunk arra, hogy ráadásul ugye ezt longitudinálisan is végeztük, tehát ugyanazokat a kutyákat nyomon is követtük több éven keresztül, és ugye kíváncsiak voltunk, hogy egyrészt a fiatalokhoz képest az öregek hogyan viselkednek, illetve hogy az öregek önmagukhoz képest hogyan változnak idővel. És ennek a tesznek az elemzése vezetett minket el végül a G-faktorhoz.
Ami micsoda, és miért jó, hogy tudjuk, hogy ez van a kutyáknál is?
A G-faktor az lényegében egy olyan több különböző kognitív domént összefoglaló nagy általános kognitív faktor, amit ugye először embernél írtak le, amikor ugye feltűnt a kutatóknak még, ugye a humán kutatóknak még valamikor az 1900-as évek elején, hogy ha egy kognitív tesztben valaki jól teljesít, akkor nagyon valószínű, hogy a többiben is. Tehát, hogy a kognitív tesztek, különböző kognitív tesztek teljesítményei között egy pozitív összefüggés van, egy nagy általános globális pozitív összefüggés.
Hiába nem ugyanazt mérik.
Teljesen más mérnek, verbális képességet, logikát, kritikus gondolkodást, memóriát, tanulást, mindegy. Ami, aki valamelyikben jobb, az a többiben is jobb volt. Tehát volt egy ilyen nagy globális pozitív összefüggés, és ez alapján megalkották ugye a kognitív struktúrát az embernél, ami jelenleg leginkább elfogadva egy hierarchikus struktúrára hasonlít. És ennek ugye a legalján ott vannak a nyers teszt teljesítmények, tehát mit tudom én, a különböző ilyen reakciós tesztek, verbális tesztek, figyelem tesztek, fókuszáló tesztek, memória tesztek, tanulás tesztek, tehát több száz ilyen különböző emberi kognitív teszt. És ugye ezek egyrészt kisebb csoportokban szerveződve alkotnak egy középső szintet, ezek a különböző kognitív domének, tehát mit tudom én, a információ feldolgozásnak a sebessége, vagy a memória, általános tanulás, általános probléma megoldás, tehát ilyen nagyobb doméneket, és ezek fölött még találtak egy szintet, az úgynevezett általános kognitív intelligenciát, vagy általános kognitív faktort, és ezt nevezték ugye a general kognitív faktor alapján G-faktornak. Tehát ezt a G-faktort találtuk meg mi kutyában.
Egy kis kitekintés arra, hogy mi is az a titokzatosan hangzó G-faktor, és hogyan kutatták az ELTE kutatói. A G-faktor az általános kognitív képesség rövidítése, amely azt fejezi ki, hogy a részképességek kapcsolatban vannak egymással. Vagyis például, ha valakinek jobb a memóriája, akkor valószínűleg a logikai képességei is jobbak. Annyiban hasonlít az IQ pontszámra, hogy az IQ is kognitív képességek összességét jellemzi. De az IQ-t emberekre kidolgozott, standardizált tesztekben mérik. A G-faktor viszont a mérések mögötti elképzelést hangsúlyozza. Miszerint létezik egy mindent ernyőszerűen átfogó kognitív képesség. Például a kutatók egy viselkedéstesztben megmérik egy kutya emlékező képességét, egy másikban a probléma megoldó képességét, egy harmadikban a tanulási képességét, és így tovább. Ha ezek a képességek összefüggenek egymással, akkor sikerült azonosítani a G-faktort. A legmagasabb G-faktorú kutyák egyben a legügyesebbek a tesztekben. Úgy is mondhatnánk, hogy ők a legokosabbak. De vajon más fajoknál is van G-faktor?
Vannak más fajok, akiknél már találtak G-faktor analógot és hasonló kognitív struktúrát. Ugye rágcsálóknál nyilvánvalóan, hiszen ugye a kutatások legtöbbi azért onnan indul. Egyébként majomféléknél is, tehát csimpánzoknál, orangutánoknál, sőt aztán goriláknál is le van már írva. Tehát ott is megvan egy ugyanilyen hierarchikus struktúra. És néhány madárfajnál, tehát azt hiszem, hogy talán vagy hullókkal, vagy varjakkal, nem is tudom, de melyik a két intelligensebb madárfaj közül már nála is megvolt. Ugye a kutyáknál nem nagyon volt ez eddig vizsgálva. Tehát egy-két olyan kutatás történt egyáltalán, ahol több kognitív tesztet vizsgáltak egyszerre, és ott is az volt a jellemző, hogy ezeket külön-külön nézték. Tehát, hogy ugyanúgy az a kutya teljesítette a különböző teszteket, de nem együtt egyszerre vizsgálták őket, hanem egyenként megnézegették, hogy a különböző tesztben hogy teljesít az állat, és abból vonták le a következtetéseket. Tehát nem is keresték, hogy mi a kapcsolat. Van-e egyáltalán kapcsolat a különböző kognitív tesztek között, és ha igen, akkor ez vajon megfeleltethető-e egy humán analóg hierarchikus struktúrának.
Ezt a G-faktort lehet külön mérni? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sokféle kognitív tesztet csináltok, és megnézitek, hogy van-e összefüggés, ha van, akkor van G-faktor, ha nincs, akkor nincs. Tehát lehetek kifejezetten erre tervezni egy kísérletet, hogy akkor most megnézem, hogy benned ott van-e a G-faktor. Aztán kiszavazunk.
A G-faktor az mindenképpen benne van, ez egy strukturális dolog. Tehát az olyan, mint azt mondanád, hogy van-e benned kogníció, vagy nincs, meg van-e személyiséged, vagy hát nincs. Érted a kérdést? Tehát,
elgondolkodom rajta, igen.
Tehát mindenkinek van G-faktora. Itt a G-faktor szkórja, tehát hogy konkrétan milyen magas ezen, az jellemzi az illetőnek a kognitív teljesítményét. Ugye mindenkiben van intelligencia, csak ugye ennek különböző szintjei vannak. Na, ez ennek ehhez hasonlóan megfeleltethető, csak míg az intelligenciában lényegében minden kognícióval kapcsolatos képességünk benne van. Beleértve az érzelmi intelligenciát, szociális intelligenciát, stb. Tehát amit intelligenciának hívnunk, az minden egybe. A G-faktor ennél egy sokkal szűkebb.
Jó, csak bocs, hogy beszólok, csak itt szokták azt mondani, hogy az intelligencia az, amit az intelligencia teszt mér. Szóval...
Ne keverd a kettőt. Az
ja, bocsánat.
Az IQ, akkor az IQ, amit az IQ teszt mér. És ugye ezt, ennek analógiát akartam mondani a G-faktor mérésénél, hogy ugye az embernél is elméletileg az intelligencia mérésére találták ki az IQ tesztet. Ugye az intelligence coefficient, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt angolul.
Intelligencia hányados.
Intelligencia hányados, de hát ugye nyilvánvalóan ez egy sokkal-sokkal leszűkítettebb, és papíron vagy egy száz számítógépen, egy szobában egy darab ember által kivitelezhető teszteket csináltak belőle. Természetesen kiválogatták a legjobb indikátorteszteket, amik működtek. Ugye valószínűleg ennél sok, hát amikor eredetileg leírták, sokkal-sokkal több tesztet készítettek. És utána megnézték ezek közül a tesztek közül, melyik a legjobb, melyik a leginkább prediktív a G-faktor teljes szkóriát, illetően melyik korrelál vele a legjobban. És egyébként érdekes mondani, a probléma megoldás az, amit talán a legerősebb kapcsolatban szokott vele lenni. Az úgynevezett flexibilis intelligencia. Ugye van a kristályos intelligencia, meg a flexibilis intelligencia. Na, az utóbbi az, ami a leginkább prediktív. És ugye erre terveztek, könnyen kivitelezhető, akár papíron kitölthető, akár számítógépen lepötyöghető teszteket, amiket nyilván egy baromira lebutított verziója az egésznek, és egyértelműen nem tudja mérni azt a komplexitást. De hát ugye mi az, ami tudná, tehát ezen a ponton nyilván meg kell érnünk ezzel. Mi is azt tudjuk mondani, amit mi találtunk a kutyánál, az egy nagyon-nagyon durva leegyszerűsítése, de igazából amit mi találtunk, az egy feltételezés, az egy jel arra vonatkozóan, hogy ez a képesség, ez a struktúra, ez a rendszer benne van a kutyában, és ezt mi valamilyen módon egy nagyon-nagyon durva indikátor teszttel mértük jelenleg. Ezt sokkal finomabb tesztekkel is lehetne mérni, sokkal további, bővebbi tesztekkel, szélesebb körű spektrumokkal, elnézletesebben, de amit mi tudunk mondani, hogy egyelőre ezzel a durva teszttel is találtunk valamit, ami valószínűleg ott van, és ha ezt részletesen fel akarjuk mérni, akkor ott annak érdemes utána menni.
És milyen következtetéseket lehet levonni abból, hogy ez ott van, illetve milyen irányokban fogtok tudni tovább indulni?
Ugye, ami miatt, mint mondom, mi eredetileg ezt elkezdtük, az ugye az öregedés kutatás volt. Ugyanis ott is az volt a probléma, amiben leginkább beleütköztünk, hogy az összes eddigi kutatásban, ebben a kognitív öregedést nézték kutyáknál, megint csak az történt, hogy egy kognitív teszt öregedését nézték külön-külön. Hiába vizsgálták ugyanabban a kutatásban 3, 4, 5, 6, 7 különböző kognitív tesztet ugyanak a kutyának, akkor is tesztenként volt elemezve. Pedig emberi kutatások alapján tudjuk, hogy nem külön-külön tesztenként öregednek ezek a dolgok. Tehát nem arról van szó, hogy öregszik valahogy a figyelem, öregszik valahogy a memória, öregszik valahogy a tanulás, öregszik valahogy a flexibilitás, öregszik valahogy pam-param-pam, hanem van egy globális kognitív fonyatlás, és emellett van néhány olyan kognitív domén, amire más faktorok is hatnak. Tipikusan ugye más neurobiológiájuk van, vagy részben más neurobiológiájuk van, ezért azok öregedése egy kicsit el tud térni a globális kognitív fonyatlástól. Viszont, ha az ember szeretné feltérképezni az egész öregedésnek a miben létét, hogyanját, megkeresni azokat a neurológiai, biológiai, molekuláris indikátorokat, amik ugye ezt levezérlik, és ugye előbb-utóbb lelassítani, vagy akár meg is állítani, vagy csak legalábbis késleltetni ennek a folyamatát, az ugye meg kell érteni az egész processz, az egész folyamatot. Azt nem lehet úgy, hogy az ember külön-külön elemezgeti a részeit, és ezért gondoltuk azt, hogy mi történik akkor, ha most mi nem egyenként elemezzük a mi általunk felmért kognitív teszteket, hanem egybe. És megkeressük azt, hogy egyáltalán mik azok a kognitív tesztek, amik öregednek, mik azok, amik egymáshoz hasonló öregednek, van-e egy nagy globális leromlás, és a globális leromlás mellett vannak-e például hasonlóan mint embernél olyan domének, amit egy kicsit eltérnek ettől, és ugye azt találtuk, hogy bizony vannak. Tehát, hogy ez is egy újabb párhuzam az emberrel, hogy valóban kutyáknál is van egy globális kognitív fanyatlás, tehát maga a G-faktor is csökken a korral. De ezen kívül vannak olyan domének, tipikusan, amit mi találtunk a memória és a tanulás, amik egy kicsit másképp működnek, és az arra utal, hogy ezeknek más neurobiológiai háttere van ezeknek az öregedéseinek, és az egész folyamatot fel akarjuk térképezni, ezeket mind-mind külön-külön meg kell fejtenünk, meg kell bontanunk neurobiológiailag, hogy rá tudjunk jönni, hogy mi is történik igazából az öregedéskor az agyban.
Ezek mennyire párhuzamosak az emberrel, az emberi öregedéssel? Tehát ott is ezeknek a különböző doméneknek különböző biológiai háttere lehet, vagy a kutyáknál ez jobban egyben van, vagy jobban összemosódik?
Tehát jelenleg ott tart a rendszer, hogy keresik ezeket, és vannak már olyan tanulmányok, amik megpróbálják bizonyos neurotranszmitter rendszereknek a változásával magyarázni egy adott domén öregedését. Tehát keresik ezeknek a egymástól független öregedési folyamatoknak a neurobiológiai leképeződését az agyban, de ugye nagyon nehéz. Leginkább azért, mert embernél, mint tudjuk, az ilyen vizsgálatok etikai, morális és egyéb okokból, igen, nehezek. Tehát nem nagyon lehet egy emberi agyba belenyúlni. Kívülről lehet figyelni, és csak reménykedni abban, hogy esetleg tetten lehet érni egy olyan speciális fajta leromlást, ami egy adott irányba megy, és akkor talán sikerülhet, de azoknak az aranyai is nagyon kevesen vannak, tehát általánosságban erős korlátokba ütközik az ember ilyen tény való vizsgálata. Ellenben ugye a modellfajokkal, ahol lehet, hogy azt a komplexitást nem kapjuk vissza, mint embernél, viszont ugye sokkal nagyobb kísérleti szabadság és egy sokkal rövidebb életidő, ez kompenzálhat minket.
Emiatt is van az agybank?
Emiatt is van az agybank, meg hát nyilván számos egyéb ok volt, hiszen az egy kincses bánya a maga módján. Annyira keveset tudunk igazából az állati agyműködésről, az állati neurobiológiai folyamatokról, hogy minden ilyen egy...
Azt azért gyorsan hozzáteszem így az előzmények alapján, hogy nem úgy kerül az agybankba, hogy emiatt tölik le a kutyát, hanem eleve
eraltatásra kerül. Minden donációk. És általában szerencsénk van, mert ugye az a csapat, gazda csapat, aki részt vett a mi kognitív tesztjeinkben, és végigcsinálta akár 3 éven keresztül tartó folyamatos tesztelést, néhányan még részt vettek mindenféle ilyen viselkedésterápiákba, kognitív terápiákba és fizioterápiákba, stb. Tehát azért ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és ezért egy elég erős, kemény mag kiállt mellettünk, mint gazdák, és végigcsinálták ezt velünk. És ugye eleve már akkor annyi idősek voltak a kutyáik, mert idősen kezdtünk bele ebbe a vizsgálatba, és szerencsénk van, mert amikor azok a kutyák elpusztulnak, akkor a gazdáik még mindig visszatérnek hozzánk, és jelzik, hogy akkor most elhúnyt fifike, és akkor az agyát is nekünk adják, ami rengeteg információt szolgáltat, hisz ezt a kutyát láttuk. Felmértük a viselkedését, megvan a genetikája, megvan mindene, és összetudjuk párosítani most már az agyával is.
És mondtad, hogy a mostani kutatásotok is egy ilyen hosszú távú longitudinális kutatás volt, hogy ez pár éven át tartott, ez körülbelül hány kutyát és mennyire sok tesztet jelentett a csapatnak?
Hát ez közel 200 tesztet jelentett a csapatunknak. 100 kutyával indultunk, akikkel szerettünk volna nyomon követni. Nyilván nem sikerült mindet. Tehát nagyon sokan kiestek, néhányan azért, mert elhunytak, mások elköltöztek. Volt olyan is, hogy a gazda nem akart már részt venni, mert úgy érezte, vagy úgy érezte, hogy a kutyájának túl macerás, vagy nem volt erre ideje. De ugye végül is közel 200 tesztet sikerült megcsinálni kutyázokkal, az állatokkal, úgyhogy az egy hatalmas teljesítmény volt így 3 év alatt. És azért ezzel rengeteget dolgoztak a munkatársaim is.
Megemlítetted fél szóval itt a különböző terápiás lehetőségeket, meg ugye azt is mondtad korábban, hogy a kutya az egy tök jó modellállata az embernek. Ezt hogyan képzeljük el, hogy ki lehet dolgozni kutyákra bizonyos olyan terápiás eljárásokat, amivel ez a kognitív öregedés mondjuk lassítható, azután átültethető az emberekhez, vagy pont fordítva, mivel az embereknél azért elég régóta kutatott terület az öregedéssel kapcsolatos mindenféle dolog, lehetnek-e olyan emberi, nem tudom, kognitív terápiás lehetőségek, amit mondjuk a gazda fel tud használni a kutyájánál, ha azt látja, hogy Fifikénél már megindultak a szenilitás jelei.
Hát jelenleg is, ezt tudom mondani.
Köszönöm.
Tehát valóban történik ugyanebben az irányba, hogy ugye az emberi módszertan sokkal kidolgozottabb már. Nem jelenti azt, hogy nem lenne mit még kutatni, sőt, bőven van még mit kutatni, ezért is keresik a modellállatokat a kutatók, de az nem azt jelenti, hogy amit már eddig lekerült az asztalra, az nem fontos és figyelembe vevendő. Tehát amikor egy új modellfajt behoz az ember egy ilyen rendszerbe, pláne hogyha az új modellfaj önmagában is érdekes, és önmagában is fontos lenne, nem csak azért fontos, hogy az ő segítségével megtudjon többet a tudomány az emberről, hanem önmagában is érdekes, hiszen ő egy családtag, és az ember nyilván szeretné, hogyha minél kevesebbet szenvedne, és minél tovább meg tudná őrizni legalábbis a kognitív fiatalságát. És innentől kezdve érthető módon jelenleg azon, talán inkább az a folyamat jellemző, hogy az emberi módszertant vívmányait próbálják úgy átültetni kutyára, és később fogunk eljutni oda arra a szintre szerintem, amikor igazán úgy fog tudni újat mutatni ezen a téren. Amikor már ugye bevett módszerek lesznek az ő esetében is. Tehát és most igazából csak feltérképezzük, hogy pontosan milyen folyamatok történnek az állatban és hogyan, mik azok, amik ebből párhuzamba állíthatók az emberével. És ha ezek megvannak, akkor utána el lehet kezdeni lepontani ezeket a folyamatoknak a mibenlétjét, miértjét, hogyanját, módszertanát.
És a szavaidból én azt érzem, hogy ez még nagyon az eleje a kutatásnak a kutyával kapcsolatban, tehát, hogy a kutyát, mint modellállatot ilyen típusú kutatásokba is alkalmazzák, hogy ezt jól érzem, vagy világszinten ez jobban kutatott téma.
A kutyát valójában ugye 1990 óta fogadják el egyáltalán, mint etológiában vizsgálható állatot, tehát ne várjunk azért csodákat.
Ebben a tanszéknek köszönhetően.
Hát részben a tanszéknek köszönhetően, és nagyon nagy részben a tanszéknek köszönhetően, de azért nyilvánvalóan más kutatócsoportokban és más irányokban is történtek már a kutya felé elmozdulások. Ez nem lebecsülendő, én csak azt mondtam, hogy 80-as évekből is vannak már kutatások. Nem is renget, nem is sokan, de azért vannak. Tehát ne várjuk azt, hogy ezzel a kvázi 30-35 év alatt úgy hirtelen módon az a tudás mennyiség az be fog gyűlődni, mint amit az emberi 200-300 év alatt sikerült már ledokumentálni. Tehát nyilvánvalóan azért sokkal régebb óta foglalkozik az ember saját magával.
Egy picit tekerjünk vissza az időben. Megszületik a kölyök kutya, nyilván kölyökként. Lehet már egész fiatalkorban tippelni, hogy látom, hogy bólogatsz, hogy nem, de azért jó, oké, akkor nem lehet.
Mi volt a kérdés?
Hát az, hogy meg lehet-e satszolni azt, hogy milyen G-faktora van a kutyának, milyen kognitív készségei lehetnek, és ez alapján mondjuk elküldeni, mint az előző adásban, elküldeni idézőjebe terápiás kutyának, nem tudom kiválasztani, hogy ő
most lesz a részben.
Juhász kutya.
Tehát igazából mai napig nincs olyan prediktív kölyök teszt, ami tényleg meg tudná mondani, mit tud a kutya. De ez nem jelenti azt egyáltalán, hogy a szakértők, akik oda mennek, ne tudnák kiválogatni azt a pár egyedet, akiről tudják, hogy ő egy jó agility kutya lesz. Ne kérdezz, hogy ezt honnan tudják, ez az, amitől ők szakértők, és az, amitől mi nem vagyunk azok. Az, aki agility világbajnok lesz azzal a border collie-val, az tudja azt, hogy ez egy agility világbajnok lesz egy border collie-val.
Ezt tudod jól, hogy egy nagyon ingoványos terep, hogy ez mennyire a kutatói intuíció, vagy a szakember intuíciója, vagy mennyire az, hogy ő ebben az egészben hisz, és ezért úgy fog foglalkozni azzal a kutyával, hogy...
Úgy is fog foglalkozni mindenképpen, csak ugye neki rengeteg múlik azon, hogy jól válasszon. Ugye nem egy olcsó mulatság egy ilyen kutyának a kiképzése, és hogyha esetleg belefut egy olyanba, hogy valamilyen fatális problémája van az állatnak, akkor ugye mindaz a munkamennyiség, az kvázi mehet a levesbe, hiszen természetesen családi kutyának és házi kedvesnek működni fog, de munkakutyának nem. Uh-huh. És akinek az a szakmája, hogy egy kutyával dolgozik, az lényegében kvázi lábon lőtte magát, és kezdheti előről egy másik állattal. Tehát én azt tudom mondani, hogy a tudomány egyszerűen nem írt le rendes prediktív kölyök teszteket. Ennek ellenére hajlamokat azért lehet sejteni. Nem véletlen, hogy az agility bajnokok többségében border collie-k, és mondjuk nem Bernát hegyik. Tehát azért testfelépítésből ki lehet indulni, hogy milyen képességei lesznek, ugye a korábbi funkcióból ki lehet indulni, hogy mire van hajlama egy állatnak, nyilván a terelési versenyben nem egy tacskó fog nyerni. Nagyon jól lehet esetleg rá, lehet, hogy valakinek sikerül egy tacskót rávenni arra, hogy jól tereljen, de handicappel indul ezen a versenyen. Tehát azért a kutya és a fajták létezése, ezek eleve egy olyan kategória, hogy ugye szegény állatok, hogy eleve predesztinálva vannak egy bizonyos fajta típusú életmódra és viselkedés típusra. Ez mondjuk csak mondjuk 10-15%-ot jelent abban, amit ők csinálnak. De ha valaki rádolgozik erre, az el tudja érni a 98%-ot. Aki ennek kell, hogy dolgozzon, az meg rosszul járt. Tehát itt ez a
lényeg. Akkor kicsúszik belőlem az a kérdés, amit próbáltam így elnyomni magamban egész ideig. Onnantól kezdve, hogy a fajtákat az évezredek során bizonyos funkciókra szelektáltuk, mennyi értelme van arról beszélni, hogy a kutyának van G-faktora, és ez hogyan alakul?
Minden kutyának van G-faktora, amit mondottam, ez ugyanaz, hogy minden
igen,
az, csak... hogy az összfúrja. A fajták összevetése az mindig egy ilyen zseniális dolog, ugye mióta Stanley Cohen kitalálta az ő tesztjét, azóta a világ meg van győződve arról, hogy a border collie a legintelligensebb dolog a Földön.
Holott a Moody.
Nem az a baj, hanem ugye itt két probléma van. Az egyik az, hogy a Cohen-féle teszt sem, tehát bőven nem intelligenciát mért. Még csak nem is igazából kogníciótól is.
Ja, hogy... Zárójelben mondjuk el, hogy itt ez a teszt, ez arról szól, hogy melyik kutya idézőjelben intelligensebb.
Igen,
ez a...
Neki volt egy ilyen fajta összehasonlítása, de egy olyan teszten alapult a dolog, olyan teszt sorozaton alapult a dolog, aminek egy jó része nem intelligenciáról, okosságról, probléma megoldásról, figyelemről, stb. Szólt, hanem képezhetőségről. Hm. Tehát, hogy milyen gyorsan tanul meg egy új parancsot, és milyen gyorsan engedelmeskedik neki. És ez nem feltétlenül ugyanaz, mint kitalálni és megoldani a problémát. Ez egyfajta, a kogníciónak egy adott sarka, amiben bizonyos fajták nagyon jók, akik arra vannak kitalálva, hogy figyeljék az embert, megértsék, amit az ember akar tőle, és engedelmeskedjenek az embernek. Más fajták, akik nem arra vannak kitalálva, hogy folyamatosan az embert figyelve próbálják meg végrehajtani munkájukat, hanem mondjuk arra vannak kitalálva, hogy bemész a lukba, kihozod a borzot, jó lesz az. Ők nem feltétlenül jók ebben a típusú kognícióban, de ha mondjuk az a helyzet, hogy önállóan kell kiszedni egy ketrecből jutalomfalatot, akkor amíg az előző kutyánk áll és néz fel a gazdájára, hogy magától nem hullik le, addig ugye a másik már fecnikre szedte a rendszert. Tehát teljesen különböző fajta kognitív domének különböző mintázatban magasak és alacsonyak a különböző fajtáknál, és ezért igazából nem nagyon értelme összehasonlítani a kutyafajtákat, mert az olyan, mint összehasonlítani egy macskát egy, mit tudom én.
Én a kérdés inkább arra vonatkozott, hogy mennyire van értelme arról beszélni, hogy a kutya, mint faj, és nem lenne értelmesebb fajtákról külön-külön.
Abból a szempontból van értelme, hogy a kutya, mint faj képes-e valamire, illetve megvan-e benne egy adott, mi esetünk mondjuk a kognitív struktúra. Ez önmagában, mint faj, érdekes. Ugyanúgy az is érdekes volt, hogy a kutya, mint faj, képes-e követni az emberi mutatást. Igen, képes, és ezen belül érdekes, hogy melyik fajták a jobbak, és azon belül is érdekes, hogy melyik egyedek esetleg a jobbak, és azon belül is érdekes, hogy milyen fajta képzéssel tudsz még jobbat elérni. És utána még rengeteg más irányba lehet indulni, hogy miért van egyedek között ebbe különbség, de az, hogy egy adott faj, az hogy az adott fajban megvan egy adott képesség, az önmagában érdekes. Megtanít az egy darab csimpánzt beszélni, akkor tudni fogod, hogy a csimpázban megvan a képesség, hogy beszéljen. Utána már lehet dolgozni azon, hogy melyik egyedek jobbak ezen, és hogy lehet ezt esetleg dolgozni rajta, vagy ellene. Tehát itt ezért volt érdekes kérdés, hogy a kutyában, mint fajban megvan a G-faktor.
Én ebből egy picit most azt hallottam ki, és lehet, hogy rosszul, akkor javíts ki, kérlek, hogy ugyanúgy, mint az embereknél, van, amiben egy kutya jobb, van, amiben egy másik kutya jobb, de hogy, hogy talán... Az mondható-e, hogy ez a G-faktor általánosítható, tehát, hogy mint ahogy az embereknél is, ha ezek a G-faktor olyan tulajdonságokat foglal magába, amiben valamennyire mindenki jó, akkor így az összes kutyára is ez, hogy valamennyire jó lesz abban, és akkor azt össze tudjuk vetni, hogy mennyire.
Körülbelül igen. Tehát azért mondtam, hogy a G-faktor az azért általános típusú kognitív folyamatokat foglal magában. És tipikusan nincs benne például a szociális kognitív rész. Az teljesen ki van belőle. Érzelmi intelligencia, szociális intelligencia az nincs a G-faktor, az a globális intelligenciában van benne. A G-faktor az általánosabb dolgokkal foglalkozik. Tanulás, probléma megoldás, figyelem, viselkedés, gátlás, memória. Tehát azok a folyamatok, amik lényegében szinte minden feladathoz kellenek, hiszen egy általános információ feldolgozásról van szó, mindegy, hogy honnan jön az információ.
Viselkedés-gátlás.
Például, hogy...
Ne szedje szét a szőnyeget, vagy...
Nem, a viselkedés-gátlás mondjuk az a kategória, hogy te azt mondod nekem, hogy itt egy piros gomb, itt egy kék gomb.
Azt mondjam meg, légy szíves. Igen.
Nyomd meg a pirosat. És utána nyomogatom a pirosat, ezért csak azt mondod, nyomd meg a kéket. És ugye az ember automatikusan a piroshoz fog nyúlni, mert 70-szer oda nyúlt már a piroshoz, de egyszer a kéket kell megnyomni. Tehát az a gátlás, hogy egy adott viselkedés, ami eddig jutalmazó volt, azt ne csinált tovább, és ugye esetleg közben meg van benne egy olyan faktor is, hogy a másikat, ami meg nem jutalmazó, azt se csinált. Tehát, szóval, hogy viselkedésgátlás lényegében erről szól, hogy te kontrollálod az ilyen kvázi automatikus jellegű folyamataidat. Milyen hamar tudsz megfogni egy ilyen típusú viselkedést. Tehát amikor automatikusan nyúlsz oda, és automatikusan kezded el.
Innentől kezdve erre fogok figyelni.
Hát ugye a kutyáknál ez nagyon, nem nagyon egyszerűen mérhető, de vannak ilyen aranyos teszteket, pontosan a plexi falüveggel lehet itt dolgozni, hogy kiskutyám, távolodj el a jutalomfalattól, kerüld meg azt a valamit, de ugye közben ott látja a jutalomfalatot ennyire tőle, hiszen csak egy másfél centis plastik üveg választja el tőle, és azon keresztül látja. Ugye ez a viselkedésgátlás, hogy ezt a motivációt, hogy ő azt, hogy feldöntse és megszerezze, azt kell legátolnia, és elmenjen tőle távol, és a másik irányból megközelítve sikerüljön neki, tehát ez egy viselkedésgátlás.
Kegyetlen kísérleteket csináltak.
Tudom.
És az előző adásunkban is már felmerült a robotok világa, hogy az, hogy a kutyák kognícióját ismerjük, az például akár ilyen mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudásunkat bővítheti?
Hát remélhetőleg igen. Van arra törekvés, hogy ugye az igazi mesterséges intelligenciát, tehát nem ezeket a nyelvi modelleket, hanem az igazi intelligenciát, ami majd gondolkodik és érti is, amit válaszol, hogy azt ugye nem az emberi kognícióra próbálják meg ráhúzni először, hanem az állatira. Pontosan azért, mert az egy sokkal egyszerűbb rendszer. Könnyebben értelmezhető, könnyebben feltérképezhető, könnyebben módosítható, manipulálható rendszer. Valószínűleg kevesebb taggal és bőven kevesebb komplexitással az összefüggések között, kevesebb komplexitási összefüggésekkel. És ha az sikerül, akkor utána abból lehet majd feljebb dolgozni. Tehát ugye van egy ilyen remény, hogy arra is jó lesz.
Mondasz valami jót a számítógépnek, és elkezdi csúválni a kábeleit, vagy?
Hát ilyen már van. Tehát ilyenfajta robotok fejlesztései természetesen szintén folyamatban van, pontos, de az egy másik okból, hiszen ott ugye azt próbálják meg tetten érni, hogy az ember megtanulta értelmezni a kutyát, mint olyat. Tehát a kutya felénk irányuló kommunikatív és viselkedésbeli és testtartásbeli és arckifejezésbeli és stb. Viselkedését mi értjük. És olyan emberek számára is egyébként érthető, akik nagyon nehezen kommunikálnak másik emberrel. Tehát ugye nagyon sok állatterápia azon alapul, hogy egy ilyen letisztultabb rendszert, mint a kutya, azt azok is értnek, akik nagyon nehezen értik meg az emberi viselkedés és az ott szociális komplexitást, autisták például. Nagyon jól el vannak állatok. Tehát valahogy az egy letisztultabb rendszer, az könnyebben megy azoknak is, akik nem és sokkal könnyebben nyílnak meg egy ilyen irány felé. Tehát van ebben egy ilyen csoda, hogy az állatokkal néha könnyebben tudunk boldogulni, mint más fajtásunkkal.
Igen, ezt valahogy feltételezzük, hogy ez egy ilyen teljesen egyenes, nyílt és őszinte kommunikáció, ahogy ők vannak felénk.
Igen, ez egy sokat segít egyébként. Megjegyzem, nem véletlen, hogy például börtönökben is nagyon gyakran használják állatterápiát hasonló célokra, hiszen ha valahol, akkor ott biztos, hogy van egy ilyen bizalmi probléma. Egy beskötött és mindenki mással szemben, de ha ott egy állat, akiben tényleg megbízhatnak, hiszen mi akar lenne mondjuk egy mocskával szemben hételkedni, az ugye már ad egy plusz löketet az embernek, hogy kicsivel pozitívan álljon hozzá az élethez, de ez is ugye csak egy irányvonal, de már egyre több börtönben csinálják például.
Mi nektek a jövő kutatásokban? Most már ugye kimutattátok, hogy szuper van a G-faktor, ezt próbáljátok finomítani, vagy milyen irányba kalandoztok tovább?
Hát jelenleg a társállatság az a mi vonalunk, tehát arra próbálunk rájönni, hogy ugye az embernek miért kellett még egy családtag. Nem volt elég, aki eddig volt, illetve hát ugye elég volt-e, tehát a kutya az kompenzál, vagy mit tölt ki, vagy éppen milyen szerepet tölt be az ember életében. És erre próbálunk rájönni, hogy egy miért tudja ezt a kutya csinálni, hát kettő miért jó az embernek, ha jó egyáltalán.
Én azt hiszem, hogy nagyon sok kérdéssel fogunk még megkeresni titeket, mert nagyon-nagyon izgalmas utakon jártok. Köszönjük a mai beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a hallgatást.
Következő adásban olyan kutyagazdákkal beszélgetünk, akik a Kutyával az Emberért Alapítvány által kiképzett segítő kutyákkal élnek együtt.
Tartsatok velünk!
Sziasztok!
Sziasztok.